kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, a mai alkalommal Isten tiszteletünket Máté Sándor vegyészmérnök, aki gyülekezetünk közösségében 5 éve konfirmált felnőttként hódpresbiterünk fogja vezetni. Most a 25. Zsoltárunk, 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned húzom.
Olvassuk és halljuk Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok cselekedetei 8. részének a 26-tól a 40-ig tartó versekből, amelyeket Kolonkai Ákos fog olvasni. Ákos a rendőrség dolgozója, felnőttként 9 éve konfirmált a Biblia iskolában.
Az Úr anyja pedig így fölfüledhez. Kelj fel, és menj délfelé, a Jeruzsálemről Gázamonzetű útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a kandakainak, az etiópok királynevének hútbali főemere, aki egész kincskára fölé volt emelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintójában ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatnál fel. Mert életet elvétetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézus. Amint tovább haladtak az útban, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember is megkeresztelt előtt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azon közbe került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, amit Cezáreában nem ért.
Thank you.
Isten megszólító igéjét, gyertek imádkozzunk. Imádsággal szolgálunk, Úr Zakariás presbiterünk, 10 éves tanulóként konfirmált.
Istenem, hálás szívvel köszönjük, hogy ezután a nehézségekkel teli hét után itt lehetünk. Köszönjük, hogy érezhettük jelenlétedet, szeretetedet, gondoskodásodat életünkben és szeretteink életében. Köszönjük, hogy adtál olyan közösséget, ahol hasonlóan gondolkodó, a te értékrendedet képviselő testvérek együtt szólhatunk hozzád. Köszönjük azokat, akiket egykor fülökként hozzánk küldtél. Az első imádságot tanítót, a beszélgetéseket, a bibliaiskolát, ahol megajándékoztál azzal az ismerettel és felismeréssel, hogy Jézus a Krisztus, a mi megváltónk. Az egyetlen, aki által hozzád kerülhetünk. Köszönjük, hogy szolgálatra hívtál el bennünket. Köszönjük szeretteinket, családunkat, a ránk bízott, nyitott szívű, őszinte embereket. Bocsáss meg, ha mindezek ellenére döntéseink, kimondott szavaink, cselekedeteink előtt néha elfelejtünk tőle tanácsot kérni. Ha akaratlanul előjön önmegváltó, öndicsőítő, önző, vagy éppen kicsi hitű óemberünk. De köszönjük, hogy te jól ismersz bennünket. Tudod, mennyire szükségünk van rád. Forrongó és lázongó belsőnk mennyire vágyik biztonságra, békére. Jó megtapasztalni nap mint nap, hogy igazi megnyugvás csak nálad és veled van. Ebben nagy segítségünkre van a Szentírás naponkénti olvasása. Kérlek és kérünk, Istenem, segíts, hogy életünk a Jézussal való örömteli találkozást tükrözze. Ezért könyörögve kérünk, szent lelkeddel ajándékozz meg, és vezess bennünket. Áld meg Isten tiszteletünket, a jelenlévőket, hogy áldássá válhassunk mások számára. Kérünk, nyisd meg Jézus előtt az otthon maradottak szívét is. Áldásodat kérjük az újrainduló bibliaiskolára, a bibliakörökre, ifjúsági csoportokra, hittanórákra és minden egyéb gyülekezeti alkalomra. Segíts az itt lévőknek, hogy ismerjék fel, Jézus már kezdeményezett, hiszen itt vannak. Csak arra vár, hogy kövessék őt. Gyógyító szereteteddel, erőddel légy a testi-lelki betegségekkel küzdőkkel. Kérlek, segíts békés megoldással országunk felemelkedését. Add a te értékrended szerinti bölcsvezetőket, minél több ébredő lelket. Amen.
Helyünket elfoglalva énekeljük a 475. dicséretünket. 475. dicséretünk minden versét. Imádkozzatok és búzgón kérjetek. testvérünkhöz szólni. Saját tapasztalataik alapján beszélnek a lelki útkeresésről, a továbblépésről, ismeretszerzésről, a bibliaiskolában, a felnőttként konfirmálásról, majd arról, hogy mit is jelent a hétköznapok forgatagában keresztényként élni. Bizonyos feltételek között Nagy Csaba kántor úr fog improvizálni a tábori énekdallamokban. Most először a lelki útkeresésről szól dr. Bubán Tamás orvos, aki egy éve konfirmált.
Az útkeresésemről fogok beszélni pár percben. Ha minden kanyarulatról és elkutáról részletesen beszámolnék, akkor napestig beszélhetnék, ezért csak néhány képet pillantok fel. Van Isten? Tettem fel a kérdést tőleimet úgy 5 éves koromban, mivel nyugtalanító hírek érkeztek az óvodából, miszerint valaki van fenn az égben. Nincs, hallatott a válasz. Ez megmutatott, mert egybevágott az akkori nézetemmel, miszerint ha valaki lenne fönt az égben, az minden bizonnyal leesne. Csak azt furcsálottam, hogy nagymamám vasárnaponként csendben fogta a Bibliáját és az énekeskönyvét, és Isten tiszteletre ment. Hát ő még nem tudja. Serdülő koromban, miközben mindenem megvolt, már éreztem, hogy valami hiányzott. Nem tudtam, hogy mi az, de az nagyon hiányzott. Elkezdtem hát keresgélni. Voltak barátaim, akik a távolsággal, vagy az iskola befejeztével elmaradtak. Az új iskolában pedig valahogy nem alakultak ki igazi barátságok. Szerettem volna párkapcsolatokat, de akiket kinéztem magamnak, valahogy soha nem gondoltak. Szerettem volna megérteni a jelenemet, megismerni a múltamat, a jövőmet, a miértet és a hogyanokat. Elmélyedtem hát a tenyérjóslásban, a kártyavetésben, az asztrológiában, a grafológiában, az álomfejtésben, a számisztikában, részt vettem szellemidézésben, kétnapos fényadó tanfolyamon, agykontrollal próbáltam irányítani a testemet és másokat, hipnotizáltak, részt vettem varázsingázásban, kerestem ízeleket, a gyógyászatban is a természetgyógyászatot és a misztikus dolgokat kerestem. Kérdéseimre azonban nem kaptam választ. Vallással nem foglalkoztam, mert mindegyiket csak mitológiának tartottam. Amikor megismerkedtem a szientológiával, úgy gondoltam, hogy végre megtaláltam azt, ami minden kérdésemre választ ad. Amikor kiderült, hogy ez tulajdonképpen egy vallás, egy kissé visszarettentem, de megnyugtattak. Istenről szó sem lesz. Ez egy olyan egyház, amely a lélekkel foglalkozik. Évekig tanultam náluk, sok hasznos dolgot tanultam meg, megismertem az emberi természet sok rejtelmét. A hiányérzetem megmaradt. A pénzem viszont elfogyott, viszont igencsak költségesek voltak ezek a szolgáltatások. 3 évvel ezelőtt egy távoli rokonommal találkoztam, aki Istenről beszélt, és arról, hogy milyen boldog, és hogy neki a szientológia nem jött be, pedig azt is megpróbálta. Ez megdöbbentett, ugyanis el sem tudtam képzelni, hogy aki egyszer megismerkedik a szientológiával, az utána ott tudja hagyni. Ekkor még nem sejtettem, hogy én is szakítani fogok velük. Kölcsön adta az Istenre Jézus című példakincsét, melyet elolvastam, majd visszaküldtem neki, hogy köszönöm szépen, nagyon érdekes, de ez nem az én világom. Előtte azonban még elhangon felolvastam a Jézus szívünkre befogadó imát, mondván, hogy ebből baj nem lehet. De nem történt semmi. Aztán el is felejtettem az egészet, míg nem különös véletlennek kezdett nem történni. Ezekből egy dolgot emelnék ki. Távoli megyéből, lehetetlen időpontban, fiatal házaspár került elém klinikán. Lelkész házaspár volt. A feleség kritikus állapotban, azonnal kezelésbe kellett lenni. Sajnos hosszú ideig volt kénytelen igénybe venni vendégszeretetünket. Ez alatt szeretettel, türelemmel, észrevétlenül kezdték el missziójukat nálam. Könyvekkel, CD-kkel, beszélgetésekkel. A feleség meggyógyult, és azóta is mind a ketten nagyon jó barátaim. Megkérdeztem a férjet, tudná-e nekem segíteni a templomi esküvőnkben, ugyanis bár nem vagyok hívő, csak érdeklődő, de ha tényleg van Isten, akkor szeretném áldását kérni az esküvőnkre. Ő ismeretlenül, de nyugodt szívvel ajánlott a püskéről és tiszteltes urat, mert barátai, akik ismerik őt, ajánlották és megbízták. A templomban már nem ateistaként léptem be, és az esküvőt követő bibliaiskolában már kezdtem érezni, hogy végre jó úton járok. A tanév végére már természetes dolog volt templomban járni, Bibliát olvasni, imádkozni. Feldöbbentem, hogy a konfirmálás nem egy felelőtlen dolog, hanem egy igenis felelősségteljes, egy életre szóló döntés. Nem kötelesség, mondták, hogyha már az esküvő előtt megígértem. Éppen ezért becsülöm és tisztelem azt, aki a bibliaiskola ellenére úgy érzi, úgy dönt, hogy ő még nem élt meg erre a dologra, és még nem lép erre az útra csak azért, mert illik, vagy divat. Most már tudom, hogy mit kerestem. Isten. Az útkeresésnek a végére értem, de az útnak még nem. Az út még hosszú, de már is több dolgot értem el, Isten segítségével minden téren, mint az előtt felsorolt próbálkozásokkal. Vannak barátaim, boldog házasságban élek, van egy tündéri kislányom, és a szüleim is itt örülnek most velem. A lelkem nyugodt és boldog vagyok. És ha vannak is nehézségek, próbatételnek tekintve, Istenhez imádkozva, igyekszem elküzdeni azokat. Nagymamám énekeskönyve és bibliája pedig azóta az én féltekintsem lett.
Bibliaiskoláról, a felnőttként tett hitvallásról, a konfirmációról fog beszélni nekünk dr. Bódó Sarolt, a bíró, 2 éve konfirmán gyülekezetünkben.
Amikor az emberben már megvan az igénye arra, hogy vasárnaponként eljön a templomba, lelki feltöltekezést kapni az előtte álló napokra, esetleg vigaszt a mögötte állókra, újabb igényei támadnak. Jó lenne megismerni a mellettem ülőt, jó lenne megérteni a prédikáció szavait, az Isten tisztelet liturgiáját megismerni, együtt énekelni a gyülekezettel a felhangzó zsoltárokat. Mert szabadhatatlan, hogy van egység ebben a közösségben. Van valami, amely miatt az ember szeretne ehhez a gyülekezethez tartozni. Gyülekezetünkben van felvezett lehetőség arra, hogy az erre irányuló igények kielégítést találjanak, ezek pedig a péntek esti bibliaiskola alkalmai. A bibliaiskola nem egyszerűen felnőtt konfirmáció előkészítő, hiszen tavaszig szó sem esik a konfirmációról az ősztől kezdődő alkalmakon. Én magam 2003 évben jártam ide, és félreindultam el. Még az első találkozás előtti fél órával is azon gondolkoztam, hogy eljöjjek-e, attól tartottam kiderül, hogy mennyire gyenge a hitem, mennyire nem ismerem a Bibliát, mennyire nincs fogalmam a keresztény életről, esetleg még alkalmatlan is vagyok rám. Az, hogy mennyire nem jól gondoltam, az bizonyítja most az is, hogy itt állok a gyülekezet előtt. Mert valóban voltak olyanok a csoportban, akik hitben előttem jártak, akik jobban ismerték a Biblia tanításait, olyan is akadt, aki már konfirmált. Voltak olyanok is, akik nem találták a céljukat, és nem volt határozott igényük, hogy miért vannak közöttünk. Hiszen korban, foglalkozásban oly különböző emberek találkoznak itt évről évre, ezek a csoportok mégis így egységesek és erősek. Hiszen itt az erősebbektől, erősebbítőektől támogatást találhatunk, a gyengébeket talán sikerül nekünk támogatni. Nyugodtan lehet kérdezni. Nincs olyan kérdés, amely butaságnak hangoznék, vagy amelyre nincs válasz. Mert többek között azért is olyan vonzó ez a közösség, mert itt nem divat megítélni másokat. Ezt a fajta keresztény szellemiséget erősíti tiszteletes úrnak a gondolatébresztő szavai, legrincselő előadásai. A Biblia ismeretében történő előrehaladással Jézus tanításai alapján kell megpróbálni elfogadni egymást, keresztény és nem keresztény testvéreinket egyaránt. A Bibliaiskolán muníciót kaphatunk ahhoz, hogy életünknek legyen olyan kisugárzása, amely esetleg példát adhat másoknak, vagy amely alapján iránt vigaszt tudunk mutatni a hozzánk fordulóknak, bennünk bízóknak. Manapság néhány terméket az élelmes kereskedők úgy ajánlanak a kedves lehető vásárlóknak, hogy odaadják kipróbálásra, vagy ezt követően eldönti az illetünk, hogy tud-e élni az adott termék nélkül, vagy életminősége oly mértékben javult, hogy azonnal meg kell vásárolni azt. Én ennek a profán példának az analógiájával mutattam azt meg, mit jelentett nekem, és mit jelentett másoknak a Bibliaiskola. Mindenfajta előre történő elkötelezettség nélkül tanulhatunk Istenről, Jézusról, kereszténységről. És döntetünk, vállaljuk ezt a hitünket és meggyőződésünket a konfirmáció által, vagy mégsem érünk belőle. Csak én már tudom, hogy ezzel a döntéssel nem csak az életminőségem javulhat, hanem az örök életet is megkaphatom.
Gutiné Matos Bea. Bea 11 éve felnőttként keresztelkedett és konfirmált gyülekezetünkben.
Gyermekkoromban nem kaptam vallásos neveltetést, talán az lenne a legjobb szót, ha azt mondanám, hogy a szüleim semlegesek voltak az Isten dolgait illetően. Bennem viszont a kamat éveim vége felé nagyon erős ellenállás alakult ki, és az Istennek igen sok idejébe tellett, hogy szólingasson, mire végre hajlandó voltam meghallani a hangját. Ezután több éves gyötrődés, útkeresés kezdődött, ami kicsit hasonló volt a másikhoz, én is próbáltam mindenféle misztikus dologgal próbálkozni, ezotériával, hasonló dolgokkal, és ezután kerültem a Bibliaiskolába. Ott egy nagyon fontos dolog ragadt meg bennem, több fontos dolog között, ez pedig az volt, hogy az Isten minden ember szívébe egy Isten alakú űrt teremtett, és azt az űrt csak ő tudja betölteni. És ekkor értettem meg, hogy miért volt az, hogy bár mindenféle olyan dologgal próbálkoztam, amit azt ígérték, hogy teljes életet biztosítanak, ez mégsem jöhetett létre. A Bibliaiskola vége felé a konfirmáció környékén tértem meg, és ezután pár hónappal született meg az első gyermekünk. Ez azért érdekes a történet szempontjából, mert két választás állt előttem. Az egyik, hogy kismamaként otthon maradok, vagy pedig valami módon muszáj folytatnom a megkezdett utat. Ezt a kis növénykét, ami elkezdett bennem növekedni, ez a hitbeli növénykét, valami módon táplálni és öntözgetni kellene. És ekkor kaptam meghívást a kis mamakörre, amit el is fogadtam, és bár nagyon jól éreztem ott magam, úgy éreztem nagyon sokáig, hogy kezdő keresztényként a sok-sok haladó keresztény kismama között egy olyan behozhatatlan hátrány van bennem, hogy ez nagyon nehéz lesz tovább lépnem, de valami véget mégis ott maradtam, és hogy a fiam kezdett nőni, párhuzamosan ezzel el tudtam járni a Bibliaiskola folytatására a szerdai körre, és ezzel szintén párhuzamosan indult még egy kör, ez a házaspári kör, ami egy hónap egyszer volt, és még eddig bevállaltuk a férjemmel. Ez a három kör pedig nagyon-nagyon jól kiegészítette egymást. Volt, ahol sok-sok ismeretet kaptam, bibliaismeretet, más helyen pedig nagyon vastag gyakorlati dolgokban növekedtem. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy hiszek én Istenben, de nem kell nekem ahhoz sem gyülekezet, sem templom, hogy én ezt otthon magamban rendezkedhessem, otthonban én elimádkozhatok magamban. Hogy én úgy értem, hogy én is így döntöttem volna akkor, amikor megszületett az első gyermekem, akkor ez a kis növényke elfáradt volna. Hiszen hogyha az ember valamit nem gyakorol és folyamatosan nem él benne, akkor ezek az ismeretek elfogtak, a gyakorlatban pedig végképp nem kerülnek át. Ha valaki folyton csak az otthoni hívőségét hangoztatja és gyakorolja, számomra ez olyan, mintha valaki örökösen egyszeres társas játékot játszana. Ez ugye nagyon előnyös tud lenni akkor, amikor mindig én nyerek ebben a játékban, és úgy alakíthatom a szabályokat, ahogy nekem ezt tetszik. De mennyiben más minőség igazi társakkal játszani egy társas játékot? Ugye akkor viszont vannak olyan nehézségek esetlegesen, hogy már mennyi fogok győzni, nem biztos, hogy az én szabályom szerint kell játszani ezt a játékot, viszont abban az erőben is tudok részesülni, hogy ezek a társak, ebben a társas játékban esetleg segítenek nekem értelmezni a szabályokat, amit én eddig félre ismertem. Hogyha esetleg csalni próbálok a játékban, akkor figyelmeztetnek erre, vagy hogyha vesztésre állok, akkor bátorítanak kapnak, hogy ne adjam föl. Én úgy gondolom, hogy ehhez a társas játékhoz hasonlít a gyülekezeti élet, ahol a játékszabályokat a Biblia tartalmazza, a játékos társak pedig a gyülekezet vezetői és tagjai. Az Isten ugye a Bibliában azt szeretné, hogy egy nagyon szoros kapcsolatot tudjunk vele kialakítani, napi kapcsolatban legyünk vele, de én azt hiszem, hogy a mai ember a sok tennivalójára hivatkozással ezt nagyon nehezen tudja megvalósítani. Hogyha nem kapok folyamatos támogatást a gyülekezeti tagoktól, testvérektől, bátorítást arra, hogy mennyire szükséges az Istennel való kapcsolat, akkor én is hajlamos vagyok arra, hogy belesüppedjek a hétköznapoknak a forgatagába. Ugye, hogyha az ember hazamegy munka után, akkor általában nem az a választási lehetőség áll előtte, hogy unatkozom egy kicsit, vagy pedig mondjuk leülök az Istennel egy fél órát, órát csendességben eltölteni. Legalábbis amikor én hazamegyek, már azon kattog az agyam, hogy most az előző napi romokat takarítsam el, azt nem mondtam, hogy közben három gyerekem született, és kettő iskolás, egy óvodás közöttük, úgyhogy elég nagy rendetlenség tud kialakulni egyik napról a másikra, vagy éppen a mosokat hivatott kéne felszámolni, vagy pedig esetleg fölkészülök a másnapi óráimban, mert hogy tanár vagyok, és mondjuk egy vagy maximum másfél órában mindenre, amit a gyerekeket begyűjtünk, és a sorban mondjuk lehet, hogy az utolsó helyek egyikén szerepelne az, hogy én az Istennel is szeretnék egy kicsit együtt lenni. Nagyon fontos szerintem az, hogy tudunk beszélgetni más emberekkel, akik hasonló problémákkal küzdenek, és ugyanerre bátorítjuk egymást, együtt tudunk imádkozni, meg tudjuk osztani az ima tapasztalatainkat. Az Isten azt szeretné, hogy egy nagyon szoros napi kapcsolat alakuljon köztünk ki, és nekem nagyon sokat segített, akkor elmagyarázták, hogy az Isten ember kapcsolata nagyon hasonlít a szülő-gyermek kapcsolatára. Elég-e az egy szülőnek, de legfőképpen egy kiskorú gyermeknek, hogyha az egymással való kapcsolat annyi, hogy éves szinten két-három képes lapot váltanak egymással, jobb esetben mondjuk születésnapon felhívják egymást. A Isten semmilyen formális látszatkapcsolatot szeretne velünk, hanem napi kapcsolatot szeretne. Hiszen ha a gyereknek szeretet hiánya van, vagy problémája van, nem ahhoz a szülőhöz fog fordulni, akivel ilyen szintű formális kapcsolata van, és az Isten sem tud segíteni annak az embernek, akivel semmilyen kapcsolata nincs, mert egyszerűen nem fogja meghallani a hangját. Hogyha kialakítunk Jézussal egy kapcsolatot, észre fogjuk tenni, hogy ez mennyire más attól, amilyen a világ és az ember közötti kapcsolat. Ha az életünket egy házhoz hasonlítom, akkor Jézus azt szeretné, hogy neki a ház minden szobájához legyen bejárása. Egyik szobát tartunk zárva, még az sem, ahol a legféltettebb titkainkat őrizzük, esetleg a múltból a legnagyobb szégyeneinket. Jézus szeretné, hogy neki minden szobába bejárása legyen. És nem azért, mert az ott szerzett információval biztos szeretne élni, hanem hanem azért, mert ő a bizalmasban el fog szeretne lenni, akivel megoszthatjuk minden problémákat, és semmit nem kell figyelnünk előtte. És ez az a különbség a világ és Jézus hozzáállása között, hiszen a világ, mikor tudomást ered arról, hogy keresztények lettünk, akkor hirtelen sokkal kritikusabban kell bennünket szemlélni, és csupa látható dolgokra fog tekinteni, mennyire vagyunk vidám, jókedvűek, mennyire jól neveltek a gyerekeink, mennyire vagyunk segítőkészek, és a legkisebb eltérésnél már a negatív kritikákat megkapjuk. Jézus nem ezt teszi. Jézus segíteni szeretne nekünk, útmutatást szeretne nekünk adni. Jézus nekem egy nagyon fontos mérföldkő volt az életemben, mikor megértettem azt, hogy a kereszténység az nem egy önmegjobbító tanfolyam. Ez nem arról szól, hogy a vállakat megveregetve hónapról hónapra elmondjuk azt, hogy igen, mi most kemény munka árán, sokat fejlődtem ezen a területen, ezen és ezen. Jézus teljesen más szeretne tőlünk. Ő azt szeretné, hogy a bűntől elfordulva az életünket teljesen átadjuk az ő rendeltetésére, hogy megengedjük azt, hogy ő cselekedjen általunk, és hogy ő vezesse az életünket. Ehhez viszont egy nagyon fontos dolog kell, ez az engedelmesség. Ez nagyon nehéz. Ez azért nagyon nehéz, mert ez nem egy velünk született alaptulajdonság, hanem pontosan az ellenkezője a mi alap természetünk, hogy szabadok, függetlenek szeretnénk lenni. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak, majd én tudom, én nagyon ügyes, nagyon okos vagyok. És ami még ezt nehézé teszi, ezt az engedelmességet, az az, hogy az Isten nem kényszerít minket erre, hanem szabad választás lehetőségét adja meg. Az engedelmesség az azt is jelenti, hogy amikor az Isten szól hozzám, és valamilyen feladatot rám bír, akkor én erre igen tudok mondani. Igen tudok mondani akkor is, hogyha nincs kedvem hozzám, hogyha úgy érzem, hogy teljesen erőtlen vagyok, alkalmatlan vagyok erre a feladatra, mert Jézus azt ígéri, hogy majd ő ezeket megteszi általunk, csak ezt nekünk hallunk kell. És hogyha ezt halljuk, ezt elmerjük vállalni, akkor utána hatalmas nagy öröm érzése tölthet el minket, legalábbis ebben már számtalanszor éreztem ezt az örömöt, hogy elmertem vállalni olyan feladatot, amiről eleinte úgy gondoltam, hogy ezt nem fogom tudni megtenni. És miután én ezeket felismertem és megtanultam, felelősnek érzem magam azért, hogy ezt a tudást és ismeretet átadjam a gyermekeimnek, hogy őket is oda vezessem Jézushoz, hiszen majd az ő életünkön is egyszer eljön az a pillanat, amikor dönteniük kell, és a világ pedig nem fog várni az ő kínálatával. Ő rá fogja tudítani a gyermekeinkre az ő kínálatát, és amennyiben nem ismerik a gyermekeink Jézust, a hozzávezető utat nem fognak tudni mellettük dönteni, és hogyha ezt elmulasztom, akkor valami nagyon fontos dolgot voltam meg tőlük. Összetésképpen hadd mondjam meg, hogy mit kaptam a kereszténységtől. Elsősorban életértelmet, aztán életvezetést, teljességet, hogy most már nem kell éreztem azt az őt, amit éreztem korábban, és feltétlenül a külszeretetet. Zárásképpen hadd olvassak fel egy Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, és erre szeretnék bátorítani mindenkit, akit itt van, legyen az kereső érdeklődő, frissen a kitutjára kérdve, pedig már több éve, sok-sok éve keresztény testvérünk. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már tényleg volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elvívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
a János evangéliuma első fejezetének a 35-től a 46-ig terjedő versét Győri Sándor informatikus testvérünk olvassa fel. Sándor 6 éve konfirmált gyülekezetünkben.
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt. Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti hőszikla. Másnap Jézus Galileára akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöp pedig Becsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézus, a József fiát, aki Nazaretből származik. Származhat-e valami jó Nazaretből? Kérdezte tőle Natanaél. Fülöp így válaszolt. Jöjj és lásd meg!
Kedves barátaim, kedves testvéreim! Nem tudom, hogy mi volt eddig életed legnagyobb, legkedvesebb felismerése. De azt tudom, hogy amikor ez a felismerés megszületett, akkor biztos, hogy a lehető leghamarabb elmondta. Az előbb olvasott bibliai történetünkben Fülöp élete nagy fölismerését, élete nagy örömét mondta el Natanaélnek. Megtalálta a messiást. Körülbelül a Krisztus, magyarul a szabadítása felkent. Megtaláltuk a messiást, megtaláltuk életem nagy örömét, életem értelmét. És Fülöp Natanael számára úgy írja körül ezt a bizonyos messiást, akiről a mózesi törvények beszélnek, akiről a próféták beszélnek, vagyis azt a valakit, akit az Isten megígért sok évszázadban korábban, akiben proféciák teljesedtek be, ilyet semmilyen hallásban nem fogsz találni. Keresete, de nem is. Egyedül az isteni kijelentés beszél arról, hogy az Istennek van egy terve, ennek egy-egy részét a történelemben kijelentette már, és aztán szépen, fokozatosan megvalósítja. Nos, megtaláltam a messiást. Azt a messiást, akit te is vársz, akire neked is szükséged van, akire én is vártam, akire sokan vártunk, azt, akiről a Szentírás Ószövetségi részének a törvényei és a próféták írtak, akit Jézusnak neveznek, azaz magyarul szabadítónak, mert igazán szabadítóval van szüksége az embernek. Aki egyébként a József fia, mondja Fülöp, és Názáretről származik. És amilyen nagy örömmel mondja el Fülöp élete nagy fölismerését, végre megtalált, úgy jön a Hidegzóban. Natanael azt mondja, Názáretről nem hülyeskedj már, onnan valami jó származnak. Hát az egy jelentéktelen kis portészek, arról próféták, semmit nem mondta. Nem is nagyon tudnak róla a világot. Pont Nazaretből. Hát várjuk a messiást, de pont onnan. Lehet, hogy ezt az érzést már meg Mit lehet volna tenni? Mit tett volna? Amikor Nathanael teljes erővel, mint egy igazi nagy vízágyú, amivel többet az lakmányhagyjaimban, úgy válaszolt. Názáról? Hát onnan nem számít semmi. Tudod, nem vitatkozott. Nem vitatkozott. Nem akarod össze. Nem kezdett reszketni. Nem lett hiba bőrösettől, idezuhantól. Egyszerűen annyit mondod neki. Öreg, gyere és lásd meg. Mit beszéljek ide? Jöjj és lásd meg. Ezt nem hagyom ki is. Hiszen ma is közvetik újra és újra a kérdést, származhat-e valami jó a Bibliától? Ó, az egy régi könyv, csak emberek írták, csak nem hiszem. Ma is fölteszik a kérdést, hogy pont a kereszténységből. Ez már régi lemez. Mert hát a hibája. Ma is, amikor hitetről beszélsz, könnyen és hamar megkapod a hidegzuhany, az egyház, a gyülekezetre hagyjál a kereszttel. Lehet, hogy hidegzuhanyként kaptad, lehet, hogy te tartottad a slagot, és így kapcsoltad a barátodat ezekkel a gondolatokkal. Nem baj. Mi azt mondjuk most is, jöjj és lásd meg. Addig ne beszélj valamiről, amit nem ismered kell. Mert nem tudod, hogy miről beszélsz. Többet itt a templomba érkezéskor kaptak a kezükbe ilyen kis lapocskát, hogyha nem sokszor jártak még itt a templomban, nem tartanak még gyülekezethez, de szeretnék, hogy most a kezükben legyen egy ilyen kis pap, akkor lelkésztársaim és segítőim itt fölállnak és szabad majd jelezni, hogy kérni szeretne. Azok tehát, akik keresnek, akik a jöjj és lásd meg hívó szóra elindultak, mert ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog. A mai embernek nagyon nyomorúsága az, hogy bezárkózik a maga kis részigazságába. És tiszteletre méltó, és becsülünk érte, ha eljöttél, ha van benne nyitottság, ha van benne érdeklődés, és nem azonnal ezt a hideg zuhany kezdte teljes víznyomással mondani barátodnak, rokonodnak, családtagodnak, ugyan már nem mondom hagyját. Onnan semmi jó nem számít. De nyitott voltál és eljöttél. Hogy lásd meg. Így hívunk mi is. Hívunk mindenkit, aki bátran, őszintén mer keresni az alát. Nem véletlen énekeltünk, hogy keressetek, hogy zöldessetek. De ez kell bátorság. Bátorság kimozdulni a régi sablonokból, a rossz beidegződésektől, a félig meghittós információ világából. És kedves vendégeink, kedves barátaink, akik előttetek ma, tisztelünk benneteket azért, mert előttetek. Mert fölmertétek vállalni azt, amit a modern vagy posztmodern ember nem mert fölvállalni, hogy az Isten előtt nyitok, hogy megismerhessen. Szeretnénk segíteni. Szeretnénk segíteni abban, hogy valóban megtudhass számodra kicsoda az Isten. Szeretnénk segíteni abban, hogy amit nem ismersz, megismerhess, amit nem értesz, az írásból, Bibliából megértesd. Szeretnénk segíteni, mert az, hogy valamit nem értünk, attól még az értelmes. Az, hogy valamit nem ismerünk, attól még az lehet nagyon jó. És hogyha megismered, akkor is igazán érteni. Akkor lehet felelősködést hozni. Ha van valós Biblia ismeretünk, Isten ismeretünk. Mi is ezt mondjuk, jöjj és lásd meg. És talán lehet, hogy az első lépésed, lehet, hogy a harmadik, hogy most eljöttél. tételeket útkeresésről, a segítés itteni lehetőségéről, köztük a bibliaiskolának nevezett alapozó megoldásról, ahol hallottam bizonyságtétel konfirmálásról, hitvallásról, felnőttként való keresztelkedésről és a keresztény életút járásáról, és erre elutalsz te is. Csak ehhez nyitottnak, őszintének kell lenni Isten előtt. És akkor te is eljuthatsz oda, hogy életed legnagyobb felismerése meg lesz. És akkor te is azt tudod majd tenni, amit külön, amikor találkozott Nátánállal, nem azt kérdezte, Nátánál, a római császár milyen új adótörvényeket akar bevezetni. Nem azt kérdezte, hogy milyen reformpolitika lesz a római hogy amit elmondta, az valamelyes gyakorlatság. Hanem arról fog beszélni, hogy az életen számára micsoda hatalmas felismerés született meg. És akkor te is mondani akarod tovább. Tovább mondani másnak. Elmondani másoknak. Azzal kezdtem, nem tudom, hogy mi volt eddig életed legnagyobb számodra legfontosabb felismerés. De biztos vagyok benne, hogy az elmondott másoknak. Mert azt nem tudja az ember magában tartani. Szeretném, ha életed legnagyobb felismerése az lenne, hogy megtaláltad az Isten szerint való helyeden, az Isten szeretetében, és minden közösségében. Hogy majd erről te is örömmel beszélhess másoknak. Amen. És kedves vendégek, kedves érdeklődők, kedves barátaim, az előbb említettem utatkoztak és vakocskát, ha azok, akik először vagy talán harmadszor vannak templomba, de be tudtak jönni úgy a templomba, hogy nem sikerült a kezünk adni egy ilyen kis lapot, minden napban egyet kitettünk, szabad pénzhez kérni, és szeretném hívni azokat a barátaimat, akik így jöttek, nyitott szívvel, érdeklődőként, keresőként, hogy először ülve maradtak, és magunkban, ezen a napon belül van egy ilyen, hogy mai imádságról. Merjétek föllakozni, és merjétek kiki magával ezt az imádságot, talán az egészet, talán egy töredékét, de vele kell mondani. Köszönöm Istenem, hogy elkeltetted bennem a vágyat az élet igazi értelmének, őszinte kereséséget. Meghallom a költő szavaival, hogy már próbáltam sok téve mesélni, de hall egyik sem volt elő. Hálás vagyok Istenem, hogy bizalommal jöttek hozzá, és gyülekezetedben akarod erősíteni el. Segíts jobban megismerni önmagamat. Segíts azt megérteni, hogy ki az vastag számunkra. Oda szállom magad a nyugdíjak alaposabb megismerésére, és az új életemet munkáló akaratot erősíteni. Hálát adok Istenem, hogy ezekkel segített akarsz nekem. Amen. És ezen a kis lapon egyet fordítva van egy ilyen oldal, hogy emlékeztető magadnak. Ezeket most elolvasom, és utána majd ki gondolja végig. Szabad még tollal bejelölni is, hogyha valamiben most lövöltél. Felülvizsgál eddigi élettelkovásommal értékelne. Elhatároztam, hogy változtató életem. Érdekel a Szentírás, ezért Isten segítségét kérve elmondtam a lapon lévő imádságot. Lelki fejlődésemhez címemet megadva kérem fel pásztorok segítségét. Másoknak is beszélek a mai napról, döntéseiről. Isten segítse ezek megvalósítására. Kedves barátaim, merjétek végig gondolni, erre lesz néhány perc most, és merjétek valamire igent mondani belőle. És szabad önmagunk számára emlékeztetni, hogy be is jelölni, mi az, amire most igent tudtam mondani. Lehet, hogy lesz olyan, amire csak egy hét múlva, vagy egy hónap múlva az igent mondani. Ugyanakkor ebben kéztartunk, van még egy kis lap, egy kapcsolattelvételi lap. Szabad azt is majd a következő néhány személyiségben is csendes percben kitölteni. És szabad a kiállatotnál elhelyezett lelkésznek leveles látájával elhelyezni. És már régóta Krisztusban a testvére, titeket pedig arra kérlek, hogy majd most, amikor halkan szólunk magadatban a néhány percig, imádságban gondoljátok át eddigi hívő életeteket, szolgálatokat, bizonyságtételeket. Merjetek imádkozni azokért is, akikkel jöttetek, és azokért is, akiket hívhatok, de most még nem jönnek meglátni, megismerni az Urat. És merjünk könyörögni egész nemzetünkért, lelkiképzésért. Egyik résztől tehát most ebben a személyis csendben így imádkozzon magával, másik résztől pedig elcsendesebb ezt a kis hatott átgondolva, merjünk ki kidönteni, és legalább egy lépés előbbé tudni az Úr felé.
Gyertek, feleljünk a megszólításra! Imádsággal fog köztünk szolgálni országni. Alberti ország Marian elnézést kérek, presbiterünk. Marian altatasszisztensként dolgozik, 12 éve felnőttként volt konfirmált.
Drága mennyei atyám, hálát lelt szívvel állunk most előtted. Hálás a szívünk, hogy tévedéseinkben, útkeresésünkben vezettél minket egyre közelebb magadhoz. Olyan jó most a te közeledben lenni, egészen közel te hozzád. Akár régi ismerősként, vagy már gyermekedként, akár most először ismerkedőként. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk neked, és hogy nem hagysz minket elfallódni. Köszönjük, hogy sokunkat felnőttként hívtál és szólítottál meg, és megismerte téged, felnőtt fejjel dönthettünk úgy, hogy veled élünk ezután. Köszönjük, hogy segítesz felismerni, hogy nem feleslegesen adtál életet nekünk. Nem feleslegesen adtál képességeket, lehetőségeket, iskolát, munkahelyet, családot, otthont nekünk, hanem hogy több legyen a világ általunk. Bocsáss meg, hogy mindezzel nem sok gyümölcsöt tudtunk teremni. Segíts, hogy képesek legyünk jót tenni, örömöt okozni, boldogságot, békességet hozni azokra, akiket ránk bíztál és bízol ezután. Segíts, hogy rád találva veled járjunk, te hozzád, a te értékrendedhez, a te törvényeidhez ragaszkodjunk, így őrizve lelkünk nyugalmát. Segíts, hogy próbák, nehézségek idején is tudjunk a te hatalmadban, a te erődben bízni, hiszen a felhők eltakarhatják a napot, fölötte mégis ragyog a nap. Ereje pedig mindig eloszlatja a felhőket. Add, hogy mi is így várjuk a te szabadításodat, a te vigasztalásodat. Különösen kérünk azokért, akik most szívükben gyászkoltoznak. Uram, kérlek, te adj nekik is bizonyosságot afelől, hogy szerettük életével is terved, célod volt. szent célod, ami ember szerető kegyelmednek része, bár ez most a fájdalom felhőjén át nem látható. Te adj vigasztalódást és békességet megszomorodott szívüknek. Drága mennyei atyánk, kérünk téged, hogy meginduló, nyiladozó, vagy már éppen lanyhuló hitünket te őrizd és erősítsd. Áld meg a most megfogalmazott döntéseket, és áldásoddal segíts megvalósítani is azokat. Növeld ismeretünket, és segíts, hogy megtapasztalt szeretetedről és hatalmadról környezetünknek is tudjunk beszélni, így eszközként másoknak is segíthessünk hozzád eljutni. Hadd legyessünk útmutatók, felbojdult, csalódott embertársaink között is, imádkozva nemzetünk békességéért, bölcsességéért. Amen.
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szent Lélek által. Amen.